Második fejezet. Ez megöli Amaszt. Hölgy olvasóink bizonyára megbocsátják, ha itt megállunk egy percre és kipuhatoljuk. Vajon miféle gondolat rejtőzött a főesperes talányos szavai mögött? Ez megöli Amaszt, a könyv megöli az épületet. Nézetünk szerint ennek a gondolatnak két oldala is van. Elsősorban is afféle papi gondolat volt, a papság rémülete az új ható erőtől, a nyomtatástól, a szentély emberének borzadása Gutenberg sajtójának szemkápráztató ragyogásától. A szószék és a kézirat, az élőbeszéd és a lejegyzett szó iszonyata a nyomtatott szótól. Ilyesforma dermet rettegés fogná el a verebet, ha meglátná a légió angyalt, amint éppen kitárja 6 millió szárnyát. A próféta kiáltása volt ez. A profétáé, aki már hallja, mint zúg, zsibong a felszabadult emberiség, a profétáé, aki már látja a jövőt, amelyben az értelem alássa majd a hitet, és a világi élet alapjaiban ingatja meg Rómát. A filozófus jóslata, aki már látja, hogy a sajtó hatására légneművé vált emberi gondolat miként illan el a teokrácia gyűjtőmedencéjéből. A katona ijedelme, aki az érc faltörő kost megtekintve így szól, a torony le fog omlani. Ez a mondat azt jelentette, hogy rövidesen új hatalom váltja fel a régit. Ezt jelentette, a sajtó megöli az egyházat. De emögött az önként felötlő, egyszerű gondolat mögött véleményünk szerint egy másik gondolat is meghúzódott. Az elsőnek újabb keletű, nehezebben felismerhető és könnyebben vitatható folyománya, ugyancsak bölcseleti megfigyelés, de már nem csupán a papé, hanem a tudósé és a művészé is. Az az előérzet fejeződött ki benne, hogy az emberi gondolatnak alakjával együtt előbb-utóbb kifejezés módja is megváltozik, hogy minden nemzedék uralkodó eszméje más-más anyagban és más-más alakban nyilatkozik meg, hogy a szilárd és időálló kőből való könyv rövidesen átadja helyét a még szilárdabb és még időállóbb papírra nyomtatott könyvnek. Ebben a vonatkozásban tehát második értelme is volt a főesperes homályos mondatának. Azt jelentette, hogy egyik művészet nem sokára letaszítja trónusáról a másikat. Akár így is mondhatta volna, a könyvnyomtatás megöli az építészetet. És valóban a dolgok eredetétől a keresztény időszámítás 15. századáig bezárólag az emberiség nagy könyve az építészet volt. Ebben nyilvánult meg leginkább a fejlődés különböző állomásain az emberi erő és az emberi értelem. Amikor az ősi fajok már túlterheltnek érezték emlékezetüket, amikor az emberiség emlékpoggyásza már oly súlyossá és rendetlenné vált, hogy az elröppenő, puszta szó útközben sokat elhullajthatott volna belőle. Ezeket az emlékeket a talajra rögzítették, a legszembeötlőbb, a legtartósabb, és egyszer s mint a legtermészetesebb módon. Hagyományainkat egy-egy építészeti műalkotásba zárták az emberek. Az első ilyen alkotások egyszerű sziklatömbök voltak, amelyeket, mint Mózes mondja, nem érintett vasszerszám. Az építészet is úgy keletkezett, mint az írások általában. Kezdetben volt az ABC, felállítottak egy könyvet, egy betűt, és minden ilyen képírás jelen egész gondolatcsoport nyugodott, akár az oszlopfő az oszlop tetején. Így cselekedtek az ősi népfajok, ugyanegy időben mindenütt az egész földkerekségen. A kelták állóköve, az ázsiai Szibériában és az amerikai pampákon egyaránt fellelhető. Később már szavakat alkottak. Követ kőre raktak, gránit szótagokat párosítottak össze, és már az ige is megpróbálkozott egy-két szó összefűzésével. A kelták dolmenjei és kramlechjei, az etruszkok tumulusai, a héberek galgáljai, meg annyi szó. Dolmen, ősi kelta kőasztal, kramlech, görölökben elhelyezett kövekből álló kelta templom, tumulus, etruszk síremlék, galgal, ókori zsidó temetkezési hely. Egy némelyik kivált a tumulus, tulajdonnév. Sőt, olykor, ha sok volt a kő és tágas a térség, egész mondatokat írtak le az emberek. A karnaki hatalmas kőhalom már valósággal tagolt beszéd. Végül könyveket csináltak. A hagyományokból jelképek születtek, és ezek úgy elborították saját teremtőjüket, mint a lombok a fatörzset. Ezek a jelképek, amelyekben hittel hitt az emberiség, egyre gyarapodtak, egyre sokasodtak, és egymáson keresztül kasul növekedve egyre inkább összekuszálódtak. Az egykori műalkotások már nem zárhatták magukba valamennyit. Itt is, ott is túláradtak rajta. Ezek az alkotások már az ősi hagyományt is csak alig fejezték ki, amely pedig éppen olyan egyszerű volt, mint ők maguk, éppen olyan csupasz és földhöz tapadt. A jelképeknek az épületben kellett kiteljesednie. Az építészet tehát együtt fejlődött az emberi gondolattal. Ezerfejű, ezerkarú óriássá vált, és örökkön élő, szemmel látható, kézzel tapintható alakban rögzítette le a jelképek gomolygó sokaságát. Amíg Daidalos az erő méricskélt, amíg Orpheus az értelem dalolt, addig az oszlopbetű, az ívsor szótag, a piramis szó egyszerre megbojdult a mértan és egyszer s mint a költészet törvényének hatására. Csoportokba verődött, összekeveredett, egybeolvadt, alászállt. Felmagasodott, elrendezkedett a földön, és emeletet emeletre rakva feltornyosodott az égig, mindaddig, amíg a korszellem tolva nem mondta neki azokat a csodálatos könyveket, amelyek épületnek is éppen olyan csodálatosak, az eklingai pagodát, a thébai Ramesseumot és Salamon templomát. Ezeknek az épületeknek nem csak az alapjában élt az ige, a gondolat, amely létrehozta őket, hanem formájában is. Salamon temploma például korántsem holmi egyszerű kötése volt a szent könyvnek. Maga volt a szent könyv. Egy középű körfalainak mindegyikéről az érthető nyelvre átültetett, szemmel láthatóan megjelenített igét olvashatták le a papok, és szentéről szentére követhették átváltozásait, amíg végül az utolsó szentségházban legvalóságosabb alakjában nem ragadták meg. Ez az alak azonban megint csak építészeti alkotás volt. A Fritz szekrény. Az ige tehát az épület fogja volt. De képe ott volt külső burkolatán, mint a múmia koporson kidomborodó emberi arc. De nem csak az épületek alakja fejezte ki azt a gondolatot, amelyet képviselnek, hanem helyük kiválasztása is. A görög hegyeket a szemnek tetsző, kellemes arányú templomok koszorúzták. India ellenben kivágta a hegyek mélyét, és aprólékos munkával óriási gránit elefántokra támaszkodó, ormótlan, föld alatti pagodákat vésett beléjük. Aszerint, hogy a kifejezésre váró jelkép bájosan könnyed volt-e, vagy éppen sötét, komor. Így aztán a világ fennállásának első 6000 évében az ember emlékezet előtti időkből származó hindosztáni pagodától a kölni dómig az építészet volt az emberiség egyetemes írásmódja. És az olyannyira igaz, hogy ez a roppant könyv egy-egy oldalán nem csak minden vallási jelképet, hanem minden emberi gondolatot is megörökít. A civilizáció mindenütt teokráciával kezdődik és demokráciával végződik. Az egységet nyomon követi a szabadság. Ez a törvény leolvasható az épületekről. Mert hadd időzünk még egy keveset ezen a ponton. Ne higgye senki, hogy az építőmesterségnek nem telik többre az erejéből, mint hogy templomokat emeljen, megjelenítse a hitregét és a papok szimbólumrendszerét, és a titokzatos törvénytáblák szövegét képírás jelekkel rója fel kőlapjaira. Ha ez igazán így volna, mivel minden emberi társadalomban elérkezik a pillanat, amikor a szent jelkép végképp elkoptatja, elhalványítja a szabad gondolatot, amikor az ember függetleníti magát a papi befolyástól, és amikor a különböző bölcseletek és gondolatrendszerek kikezdik a vallás felületét, ha ez igazán így volna, akkor az építészet nem fejezhetné ki híven az emberi szellemet ebben az új állapotában. Telerót lapjainak üres maradna a hátoldaluk, csonka volna a mű, befejezetlen maradna a könyv. De hát nem így áll a dolog. Vegyük példának a középkort, amelyet tisztábban látunk, mert közelebb van hozzánk. Első korszakában, amíg a teokrácia szervezi Európát, amíg a Vatikán újra összefogja és maga köré csoportosítja a Kapitólium mellett romokban heverő városból felépített új Róma alkotó elemeit, amíg a kereszténység a letűnt civilizáció omladékai között kutatja fel a társadalom különféle rétegeit, és a törmelékekből állítja össze ismét a maga új hierarchikus világát, amelynek ívzáró köve a papság, eleinte csak valami bugyborgást hallunk ebben a káoszban. Később azt látjuk, hogy a halott görög-római építészet omladékainak kereszténység fuvallatára lassacskán életre kel a barbárok keze alatt a titokzatos román építészet, Egyiptom és India teokratikus építőmesterségének testvére, a tiszta katolicizmus maradandó jelképe, a pápai egység változhatatlan rejtekírása. Csak ugyanebben a sötét román stílusban benne van az egész korabeli gondolkozás. Mindenen ott érződik a tekintély, az egység, a megközelíthetetlen, korlátlan hatalom, hetedik Gergely. Mindenütt ott van a pap, és sehol sincs az ember, mindenütt ott van a kaszt, és sehol sincs a nép. De elkövetkezik a keresztes hadjáratok kora. Nagy népi megmozdulás ez, és minden nagy népmozgalom, bármi is az oka vagy a célja, végeredményben mindig a szabadság szellemének ásmedret. Új dolgok törnek napvilágra, megkezdődik a Pragyurik, Zsakerik és a Lígák viharos időszaka. Pragyeri feltelés 7. Károly ellen 1440-ben, Zsakeri az 1358. évi paraszt felkelés, Jacques a francia paraszt gúny neve. A hatalom meginog, az egység megoszlik. A teokrácia mellett a hűbéri rendszer is részt kér a hatalomból, míg csak váratlanul és elkerülhetetlenül fel nem lép a nép, és mint mindig, most is az oroszlán részt követeli magának, via nominor Leo. Mivel oroszlán a nevem, idézett Fédrusz római költő egyik állatmeséjéből. A papi uralom alól tehát előbukkan a fő urak hatalma, ez alól pedig a városi önkormányzatoké. Európa képe megváltozott. Nos hát megváltozott az építészet arculata is. A civilizációval együtt az építészet is lapozott egyet a könyvben, és az új idők szelleme felkészülten találja, hogy diktandójára írásba fogjon. A keresztes háborúból a nemzetek a szabadságot hozták haza, az építészet a csúcsívet. És ekkor, miközben Róma apránként darabokra mállik, meghal a román építészet. A képírás jelek kitódulnak a székesegyházból, és a kastélybástyák címereit lepik el, hogy tekintét kölcsönözzenek a hűbéruralomnak. Magát a székesegyházat pedig ezt a hajdanában olyannyira hittételekhez igazodó épületet, most már a polgárság, a városi lakosság, a szabadság özönli el. A székesegyház kisiklik a pap kezéből, és az uralmat a művész veszi át felette. A művész ezentúl a maga kedve szerint épít templomot, Isten veled titokzatosság, hitrege, törvény, jöhet a képzelet és a szeszély. A papnak, ha egyszer megkapta a bazilikáját és az oltárát, nincs több szava. A négy fal az már a művészé. Az építészetkönyve már nem a papság, a vallás, a Róma tulajdona, hanem a képzeleté, a költészeté, a népé. Ez magyarázza e mindössze három évszázados építészeti modornak a 6 vagy 7 százados román építészet merev állandósága után annyira szembeötlő számtalan gyors módosulását. Közben pedig 7 mérföldes lépésekkel halad a művészet. Most már a népi tehetség és eredetiség végzi el mindazt, ami eddig a püspökök kötelessége volt. És mellesleg minden nemzedék beleírt egy-egy sort ebbe a könyvbe. Letörölve a székesegyházak homlokzatáról az ódon román képírás jeleket. Legfeljebb a puszta hittétel ütközött ki imitamott az imént felrakott jelképek alól. A népies külső már alig-alig sejteti a vallásos vázat. Elképzelhetetlen, milyen szabadosságokra ragadtatják magukat ekkoriban az építészek, még az egyházzal szemben is. Néhol, például Párizsban a törvénypalota kandalló termében, papok és apácák szégyenteljes üzekedése ékíti egyik-másik oszlopfőt, másutt, mint a burzsi székesegyház kapuzata alatt, a faragványok teljes leplezetlenséggel ábrázolják Noé kalandját a bolsérvéi apátság kézmosó medencéjében, pedig egy italos szamárfüles barát kezében boros pohárral szemébe nevet egy egész kolostor szerzetesi közösségének. A kőbeírt gondolat ebben a korban olyan kiváltságos mentességet élvez, amely minden tekintetben a mi jelenlegi sajtószabadságunkra hasonlít. Ez az építészet szabadsága. És ez a szabadság igen messzire elmerészkedik. Egy-egy kapu, egy-egy homlokzat, egy-egy egész templom, néha vallástól teljesen elrugaszkodó, vagy éppen azzal szemben ellenséges jelképrendszert hordoz magában. Guillaume de Paris már a 13. században, Nicolas Flamel a 15. még írt néhány efféle forradalmi könyvoldalt, a Saint-Jacques de la Boucherie pedig a maga egészében valósággal ellenzéki templom volt. A gondolat azonban abban az időben csupán ezt az egyetlen szabadságot élvezte. Nem is írták le hiánytalanul máshová, mint ezekbe a könyvekbe, amelyeknek neve épület. És az épület alakba öltözött gondolat láthatta volna, hogyan kerül hóhér tüzére a piasztéren az a gondolat, amely kézirat formájába öltözött, ha ugyan oly vigyázatlan volt, hogy e félét megkockáztassam. A templomi homlokzatban megtestesült gondolatnak végig kellett volna nézni a könyvbe írt gondolat kínhalálát. A gondolatnak csupán egyetlen útja volt, hogy kitörjön és eget kérjen, az építőmesterség útja. Ide sereg lett hát mindenfelől. Ezért áradt szét egész Európában a székesegyházak hatalmas tömege. Annyi volt a templom, hogy az ember még ha ellenőrizte is, alig hisz a számadatoknak. A társadalom minden anyagi és szellemi ereje egyetlen pontba az építészetbe sűrűsödött. Így aztán azon az ürügyön, hogy Istennek épít templomot, csodás arányokban fejlődött a művészet. Aki ekkoriban költőnek született, abból építész lett. A tömegben szétoszlott lángelme, amelyet a hűbér uralom, mint valami ércpajzsokból álló, testudó, pajzsokból álló védőfedél minden oldalról összeszorított, és csak az építészet irányában talált kivezető utat, ezért ezen a művészeten átárad ki a szabadba, Iliászai székesegyházak alapját költötték fel. Minden más művészet, engedelmesen alávetette magát az építészetnek, és egyszerű munkásként segítette a nagy műalkotást. Az építész, a költő, a mester a maga személyében egyesítette a szobrászatot, amely homlokzatait kifaragta, a festészetet, amely üvegablakait kiszínezte, és a zenét, amely megkondította harangjait és megszólaltatta az orgonáját. Még maga a tulajdonképpeni költészet is, szegény, amely makacsul tovább tengődött a kéziratokban, arra kényszerült, hogy odajáruljon az épülethez, és himnusz vagy próza alakjában illeszkedjék belé, ha nem akart végképpen megsemmisülni. A próza ekkor kötetlen formájú egyházi ének volt. Egyébként ugyanez volt a szerepe Aeschylus tragédiáinak is, Görögország vallási ünnepein, vagy a Genézisnek Salamon templomában. Így hát egészen Gutenbergig az építészet volt a legáltalánosabb, a legegyetemesebb írásmód. Ezt a gránit könyvet a kelet kezdte meg, a görög és a római ókor folytatta, utolsó lapját pedig a középkor írta meg. Az a jelenség egyébként, hogy a népi építészet váltja fel a kaszt építészetet, amint azt épp az imént figyeltük meg a középkorban, az emberi értelem minden hasonló megmozdulása alkalmával megismétlődik a történelem nagy korszakaiban. Most csak úgy sommásan utalunk egy törvényszerűségre, amelyet pedig egész kötetekben kellene kifejteni. Középkeleten az ősidők bölcsőjében az indiai építészetet, a föníciai építészetet, az arab építészet termékeny szülőanyja követi, az ókorban az egyiptomi építészet után az etruszk stílus és a ciklopsz építmények csak ennek különféle változatai, a görög építészet következik, amelynek karthágói kupolával megterhelt továbbképzése a római építésmodor, s az újabb időkben a gót építészet lép a román nyomába. Ha széttagoljuk ezt a három sorozatot, akkor a három idősebb testvér mindegyikén, az indiai, az egyiptomi és a románkori építészeten egy és ugyanazt a jelképet lelhetjük fel, a teokráciát, a kasztot, a hittételt, a hitregét, Istent. Ami pedig a három ifjabb testvért illeti, a föníciai, a görög és a gótikus építészetet, bármekkora is a természetükből következő formai különbözőség, ennek a háromnak is egy az értelme, szabadság, nép, ember. Az indiai, az egyiptomi, a román műalkotásokon mindig megérződik a pap, akár braminnak hívják, akár mágusnak, akár pápának, a pap érződik rajta és semmi egyéb. Másként áll a dolog a népi építészettel. Ez gazdagabb és nem olyan szentes. A föníciaira rányomta bélyegét a kereskedő, a görögre a köztársasági ember, a gótikusra a városi polgár. Minden teokratikus építészet közös sajátsága a változhatatlanság, a haladástól való irtózat, a hagyományos vonalak megőrzése, az ősi mintaképek szentté avatása, az ember és a természet minden alakjának szüntelen alkalmazkodása a jelképek felfoghatatlan szeszélyeihez. Homályos könyvek ezek, csak a beavatottak tudják kibetűzni. Egyébként minden alaknak, sőt minden alaktalanságnak is megvan itt a maga értelme. Ezáltal a teokratikus építőművészet megtámadhatatlanná válik. Ne kívánjátok az indus, az egyiptomi, a román tervezőtől, hogy változtasson régi rajzán, vagy javítson a szobrain. Minden tökéletesedés istentelenségnek számítana a szemében. Úgy tetszik, mintha ezekben az építészetekben a dogma merevsége szétömlött volna a köveken, és másodszor is megkövítette volna azokat. A népi építőmesterség általános jellegzetessége ezzel szemben a változatosság, a haladás, az eredetiség, a gazdagság, az állandó mozgás. Eléggé elszakadt már a vallástól, hogy észrevegye és ápolja saját szépségét, és szüntelenül csinosítgassa szobor és arabeszk ékességeit, századának gyermeke, Van benne valami emberi vonás, és ezt minduntalan hozzá elegyíti az isteni jelképhez, hiszen egyelőre ennek a jegyében mutatkozik. Ezért van az, hogy az ilyen épületekhez minden lélek, minden értelem, minden képzelet megtalálja az utat. Mert még jelképesek ugyan, de olyan könnyen érthetők, mint maga a természet. A teokratikus és a népi építészet között ugyanaz a különbség, mint a papi nyelv és a köznyelv, mint a képírás és a művészet, mint Salamon és Fejdiász között. Ha összefoglaljuk mindazt, amire eddig igen kivonatosan utaltunk, és elhanyaguljuk az ezernyi bizonyítékot, de az ezernyi részlet ellenvetést is, akkor a következő eredményre jutunk. A 15. századig az építészet volt az emberiség főkönyve. Ebben az időben egyetlen, csupán némileg is bonyolult gondolat sem jelenhetett meg a világban, anélkül, hogy azonnal épület ne váljék belőle. Minden népi eszmének és minden vallási törvénynek megvolt a maga építészeti műemléke. Végül pedig az emberiségnek sohasem támadt olyan fontos gondolata, amelyet kőbe ne írt volna. És vajon miért? Mert minden gondolat, akár vallási, akár bölcseleti, örök létre törekszik. Mert az olyan eszme, amely egy nemzedéket már megmozgatott, újabb nemzedékeket is meg akar mozgatni, és nyomot akar hagyni maga után. De milyen kétes halhatatlanság jut osztályrészül a kéziratnak. Mennyivel szilárdabb, tartósabb, időállóbb könyv az épület. A leírt szó elpusztításához elég egy tüzes csóva meg egy török. Az épületben kifejezett szót azonban csak egy társadalmi vagy valóságos földindulás semmisítheti meg. A Kolosszeumon a barbárok zúdultak keresztül. A piramisokon talán az özönvíz is végig söpört. A 15. században azonban minden megváltozik. Az emberi gondolat módját találta, hogyan örökítse meg magát, nem csak tartósabban és időállóbban, mint az építkezés, hanem könnyebben és egyszerűbben is annál. Az építészet elveszti trónját. Orpheus kőbetőinek helyébe Gutenberg ólombetűi lépnek. A könyv megöli az épületet. A könyvnyomtatás feltalálása a világtörténelem legnagyobb eseménye, minden forradalom szülőanyja. Az emberiség kifejezésmódja minden ízében megújhodik, az emberi gondolat lehántja magáról eddigi alakját és újat ölt fel, mint ahogy teljesen és véglegesen megvedlik és bőrt vált az a szimbolikus kígyó, amely Ádám óta az értelmet jelképezi. Nyomtatott alakjában elpusztíthatatlanabbá vált a gondolat, mint valaha. Illenékonnyá, megfoghatatlanná, szétzúzhatatlanná. Elkeveredett a levegővel. Az építészet korszakában hegyként emelkedett a magasba. Egész századok és vidékek felett uralkodott. Most azonban madársereg módjára csapong szerte a világ négy tája felé, és egyszerre foglalja el a levegő és a világűr minden pontját. Megismételjük, így módon a gondolat még maradandóbbá vált. Ki az, aki ezt nem látja be? Azelőtt szilárd volt, most ellenálló. Tartós volt, most halhatatlan. Nincs az a tömeg, amelyet nem lehet lerombolni. De hogyan írhatná ki bárki is a mindenhol jelen valót? Jöjjön bár özönvíz! A hegyeket már régen elborították a hullámok, de a madarak még javában röpködnek felettük. És ha csak egyetlen bárka úszik se a világpusztító áradat színén, a madarak reászálnak, együtt vészelik át vele a romlást, együtt élik meg a vizek apadását. A káoszból kiemelkedő új világ pedig ébredésekor az elsüllyedt világ szárnyalva lebegő eleven eszméit pillantja meg maga fölött. És ha tekintetbe vesszük, hogy ez a kifejezésmód nem csupán a legjobb, hanem ezen felül a legegyszerűbb, a legkényelmesebb, a leghasználhatóbb megőrzője is ezeknek az eszméknek. Ha arra gondolunk, hogy nem cipel magával semmiféle terjedelmes úti csomagot, nem hurcol semmilyen súlyos és felesleges podgyászt, ha azt a gondolatot, amely épület alakjában kénytelen megnyilvánulni, és ehhez 4-5 más művészetet, több hordónyi aranyat, egész hegységnyi követ, egész erdőre való gerendát, egész sereg munkást kénytelen mozgósítani, ha ezt a gondolatot összehasonlítjuk azzal a másik gondolattal, amely könyv alakjában fejezi ki önmagát, és ehhez nem igényel egyebet, mint néhány ív papíros, néhány csepp tintát, meg egy írótollat, hogy is lepődhetnénk még azon, hogy az emberi értelem a könyvnyomtatás kedvéért elfordult az építészettől. Ássatok egy mély csatornát. Vágjatok át vele hirtelen egy magasabban fekvő folyamágyat, és meglátjátok. A folyam azonnal elhagyja eredeti medrét. A könyvnyomtatás feltalálása óta az építészet lassacskán szemlátomást kiszárad, elsatnyul, elhullatja lombját. Mennyire megérződik rajta, hogy a víz elapad rostjaiban, életnedvei fogyóban vannak, és hogy a korok és népek eszmevilága visszahúzódik tőle. Kihűlése a 15. században még alig érezhető. A sajtó egyelőre igen erőtlen, legfeljebb a túltengő életerőt szívhatja el a hatalmas építészetből. A 16. századtól fogva azonban nyilvánvalóvá lesz az építészet betegsége. Már nem fejezi ki a társadalom lényegét, nyomorúságos, klasszikus művészetté válik, galból, európaiból, őshonosból, göröggé és rómaivá alakul át, igazból és korszerűből áll ókorivá. Ezt a hanyatlást nevezzük reneszánsznak, újjáéledésnek. Annyi biztos, hogy ez a hanyatlás csodálatos látvány. Hiszen az ősi gót alkotó szellem, a nap, amely most hanyatlik le Mainz gigászi könyv sajtója mögött, utolsó sugaraival egy ideig áthatja még a latin ívtornácok és korintoszi oszlopsorok egész korcshalmazát. Ezt a lenyugvó napot nézzük mi hajnalnak. Attól a perctől fogva, hogy az építészet sem külön művészet, mint a többi. Attól fogva, hogy már nem egyetemes, korlátlan, zsarnoki egyeduralkodó, nincs többé elég ereje ahhoz, hogy leigázza a többi művészetet. Azok függetlenítik hát magukat, széttörik az építész igáját, és elindulnak a maguk útján. Ennek a különválásnak valamennyi művészet hasznát látta. Elszigetelt állapotban minden növekedésnek indul. A kőfaragás szobrászattá fejlődik, a képírás festőművészetté, a kánon zenévé. Olyan az egész, mint valami rengeteg nagy birodalom, amely a maga Nagy Sándorának halála után részeire hull, tartományai pedig önálló királyságokká alakulnak. Ebből a folyamatból született Rafael, Michelangelo, Jean Guillon, Palestrina, a 16. század egy tündöklő fényjelenségei. A művészetekkel egy időben a gondolat is kivívja teljes szabadságát. A középkori eretnek iskolák alapítói már amúgy is jókora réseket vágtak a katolicizmusba. A 16. század összeroppantja a vallási egységet. A könyvnyomtatás kora előtti időben egyszerű hitszakadásnak számított volna a reformáció. A könyvnyomtatás forradalommá érrelelte. Tüntessétek el a sajtót, megfogyatkozik az eretnekség hatalma. Akár a végzet rendelte így, akár a gondviselés, Gutenberg fullajtárja volt Luthernak. Amikor a középkor napja már végképpen leáldozott, és a gót szellem mindörökre ellobbant a művészet láthatárán. Az építészet is veszíteni kezdett fényéből, színéből, és egyre inkább elhalványodott. A nyomtatott könyv holmi élősködő féreg módjára rágja, szipolyozza az épületet. Az épület pedig szemlátomás satnyul, csupaszodik, hullatja lombját. Már csak a féle hitvány szegényes semmiség. Nem fejez ki semmit, még csak egy másik korszak művészeti emlékét sem. Önmagára utalva, mert a művészetek elhagyták, hiszen az emberi gondolat is hátot fordított neki, művészek híján iparosokhoz folyamodik. Az üvegfestmény helyére üvegtábla kerül. A szobrász utóda a kőfaragó. Oda minden zamat, eredetiség, élet, értelem. Másolattól másolatig vonszolja magát műhelyek szánalmas koldusaként. Michelangelónak, aki már a 16. században is minden bizonnyal megérezte az építészet halódását, még egy utolsó kétségbe esett ötlete támadt. Ez a titáni művész a Parthenon hegyébe felrakta a Pantheont, és megalkotta a római Szent Péter templomot. Nagy mű. Megérdemelte, hogy magában álló utolsó eredeti alkotása maradjon az építőművészetnek. Egy művész óriás kézjegye a roppant kőlajstromon, amely ezzel le is zárult. Mihez kezdjen Michelangelo után ez a nyomorúságos művészet, amely kísértetés árnyék alakjában élte túl önmagát? Fogja a római Szent Péter templomot, szolgai módon utánozza, torz másolatokat készít róla. Ez már a féle rögeszme. Szánalmas dolog. Minden századnak megvan a maga római Szent Péter temploma. A 17. században ott látjuk a Val de Grâce-t, a 18. a Szent Genovévát, és minden országnak is megvan a saját római Szent Péter temploma. Londonnak is, Pétervárnak is, Párizsban 2-3 is találunk belőle. Semmit mondó végrendelete, utolsó dadogása ez egy hatalmas művészetnek, amely a végét járja, és halála előtt visszasüllyed gyermekkorában. Ha azok helyett a jellegzetes építészeti műalkotások helyett, amelyekről az imént beszéltünk, a 16. századtól a 18. századig terjedő korszak művészetének általános képét vesszük szemügyre, ott is a sorvadás és zsugorodás hasonló képét fedezhetjük föl. Második Ferenc uralkodása ideje óta tünedezőben van az épület építészeti jellege. Egyre inkább a mértani alakzat jut érvényre, olyas formán, mint valami beteg lesoványodott testen a csontváz. A művészet szép vonalai átengedik a helyüket a hideg és kérlelhetetlen mérnöki vonalvezetésnek. Az épület már nem is épület, hanem sokoldalú mértani idom. Pedig az építészet váltig erőlködik, hogy pucérságát eltakarja. Hol egy görög oromzat rajzolódik ki egy római orommezőn, hol fordítva. Újra meg újra a Pantheon, a Parthenon felett, újra meg újra a római Szent Péter templom, íme, 4. Henrik kősarkú téglaházai, a királytér, a trónörökös tér, íme, 13. Lajos nehézkes, ormótlan, szedetvedett kosáríves templomai, úgy nehezedik rájuk a kupola, mint valami púp, és íme a Mazarin féle építőművészet, a négy nemzet Silány olasz pasticciója, Silány utánzott. Mazarin 13. Lajos főminisztere volt. Ő alapította a négy nemzet kollégiumát a spanyol, olasz, német és flamand provinciák ifjúsága számára. Íme 14. Lajos palotáinak sorsa a féle hosszú, rideg, dermesztően unalmas udvaronc kaszárnya mindegyik. És itt van végül 15. Lajos, a maga katánkórós és metéltésztás díszítéseivel, és mindazokkal a szemölcsökkel és gombaszerű kinövésekkel, amelyek a vén roskatak foghíjasságában is kacér építészet képét elcsúfítják. Második Ferenctől 15. Lajosig mértani haladvány szerint burjázik el a korság. A művészet már csupa csont és bőr, szánalmas haldoklás a sorsa. De mi történik eközben a könyvnyomtatással? Az építészetből elfolyó életerő mind beléje ömlik. A nyomtatás az építészet hanyatlásának arányában duzzad és gyarapszik. Az emberi gondolat ezentúl is könnyebben helyezi el azt az erőtőkét, amelyet eddig az épületekbe fektetett. A 16. században a sajtó már feje fölé nőtt a sorvatag építészetnek, most harcba ereszkedik vele, és megöli. A 17. században már elég biztos a győzelmében. Eléggé megszerezte az egyeduralmat, eléggé elterjeszkedett diadalában ahhoz, hogy az irodalom nagy, ünnepi évszázadával ajándékozhassa meg a világot. A 18. században, mikor már elégségesen megpihent 16. Lajos udvarában, újra megragadja Luther régi kardját, Voltaire kezébe adja, és viharos rohammal támad az ódon Európára, amelynek építészeti gondolat megnyilvánulásait már régen megölte. A 18. század végére mindent lerombolt a könyvnyomtatás. A 19-ben majd újra építheti az egészet. És most azt kérdezzük. Az utolsó 3 évszázadban a két művészet melyike képviseli igazán az emberi gondolatot? Melyik teszi azt közérthetővé? Melyik fejezi ki nem csupán irodalmi és tudálékos rögeszmét, hanem kiterjedt, mély és egyetemes megmozdulásait is? Melyik illeszkedik állandóan törés és hézag nélkül az ezerlábú szörny módjára haladó emberiségre? Az építészet vagy a nyomtatás? A nyomtatás. Ne tévedjünk. Az építészet meghalt, nem támad fel többé soha. Megölte a nyomtatott könyv. Megölte, mert nem volt eléggé időálló. Megölte, mert költségesebb volt, mint a nyomtatás. Egy-egy székesegyház, egy-egy milliárd. Gondoljuk csak el, mekkora tőkére volna szükség, hogy újra megírhassuk az építészet könyvét. Hogy megint ezrével nyüzsöghessenek a földön az építmények. Hogy visszatérhessünk abba a korszakba, amelyben úgy elsokasodtak az építészeti műalkotások, hogy egy szemtanú szerint olyan volt a föld, mintha lerázta volna magáról régi öltözékét, hogy templomok fehér köntösét öltse magára. Erat enim ut si mundus ipse excutiendo semet reiecta vetustate candidam ecclesiarum vestem induere. Laber Radulfus. A könyv olyan hamar elkészül, olyan olcsó, és oly messzire eljut. Hogy is lehetne csodálkozni azon, hogy az egész emberi gondolkozás erre a lejtőre árad? Nem mintha itt-ott nem akadna még egy-egy szép építészeti alkotás, egy-egy magányos remek mű. Könnyen lehet, hogy időnként a könyvnyomtatás uralma alatt is felépül egy-egy oszlop, teszem azt beolvasztott ágyúk ércéből, és egy egész hadsereg munkálkodik majd rajta. Hiszen az építészet országlása korában is léteztek Iliászok és Romanszérók, Mahabharáták és Nibelung énekek, amelyeket egy-egy egész nép alkotott, hordott össze mindenünnen és olvasztott egybe szeszélyes részletekből. Nagy véletlenül a 20. században is felbukkanhat egy-egy lángelmélyű építész, mint ahogyan Dante meg a 13. született. Ám de az építészet soha többé nem válhatik egyetemes uralkodó népi művészetté. Az emberiség nagy költeményét, nagy épületét, nagy közös művét ezentúl nem építik, hanem nyomtatják. És ha jövőben netán még egyszer erőre kap is az építészet, uralkodó művészet, már sohasem lesz belőle. Aláveti majd magát az irodalom törvényeinek, noha valaha ő szabott törvényt az irodalomnak. A két művészet rangot cserélt. Kétségtelen, hogy az építészet korszakában a költői művek, igaz, hogy nincsen sok belőlük, építészeti alkotásra hasonlítanak. Az Indus Viasa épp oly zsúfolt, különös és kifürkészhetetlen, mint valami pagoda. Egyiptom építészetét épp úgy bizonyos higgadt nagyvonalúság jellemzi, mint a költészetét. Az ókori görög költészetben a szépség, a derű és a nyugalom az uralkodó, a keresztény Európa költészetében a katolikus fenség, a népi természetesség és egy újjászülető kor buján tenyésző gazdagsága. A Biblia piramisokra emlékeztet, az Iliász a Parthenonra, Homérosz pedig Fejdéászra. A 13. századbeli Dante az utolsó román templom. A 16. századbeli Shakespeare az utolsó gótikus székesegyház. És most foglaljuk össze mindazt, amit az előbbiekben szükségképpen hézagosan és csonkán mondhattunk csak el. Az emberiségnek két könyve, két lajstroma, két testamentuma van, az építészet és a könyvnyomtatás, a kőből és a papírból való Biblia. Bizony, ha az ember ezt az évszázadokon keresztül nyitva levő két Bibliát nézegeti, csak bánatosan gondolhat vissza a gránit írás mindenkit megragadó fenségére, az oszlopsorokból, pillérekből és obeliszkekből összerót gigászi ABC-kre, ezekre az emberkéz alkotta hegyfélékre, amelyek a Gúláktól a Harangtoronyig, a Keopsz piramistól a Strasburgi dómig egy-egy letűnt világot rejtenek magukba. Újra meg újra el kell olvasni ezeket a márványkönyvoldalakat, újra meg újra meg kell csodálni, végig kell lapozni ezt az építészet írta könyvet, de azért nem tagadható, hogy a könyvnyomtatás is hatalmas épületet alkotott. Óriási épület ez. Valamelyik statisztika csináló kiszámította, hogyha az emberiség egymás hegyébe rakna minden könyvet, amely Gutenberg óta elhagyta a sajtót, kitölthetnék vele a föld és a hold közötti űrt. Ám de a nagyságnak nem erről a fajtájáról kívánunk szólni. Mégis, ha megkíséreljük, hogy teljes fogalmat alkossunk magunknak a sajtónak napjainkig kinyomtatott valamennyi termékéről, vajon nem valami irdatlan építmény benyomását teszi-e ránk, amely elterpeszkedett az egész világon? Pihenés nélkül munkálkodik rajta az emberiség, gigánszi homlokzata a jövő sűrű ködébe vész. Valóságos hangyabolya ez a szellemi erőnek. Valóságos kaptár, amelybe a képzelet aranyméhei gyűjtik a mézet. Az épület 1000 emeletes. Lépcsőjére, az épület belsejébe itt is, ott is a tudomány vakhomályos, keresztülkasul futó barlang folyosói torkolnak. Az ember szeme csupa gyönyörűséget talál az épület külsejét ellepő arabeszkekben, ablakrózsákban és csipkedíszekben. Minden egyéni alkotásnak, bármennyire szeszélyesnek és önkényesnek tetszik is, megvan rajta a maga helye, a maga kiugró épületeleme. Végeredményben azonban jól eső összhang uralkodik az egészen. Shakespeare székesegyházától Byron mecsetjéig 1000-nyi kisebb torony emelkedik zsúfolt, tarka összevisszaságban az egyetemes gondolat-e világvárosa fölé. A város alapkövére feljegyezték az emberiség történetének néhány olyan fejezetét is, amelyet az építészet elmulasztott megörökíteni. A bejárattól bal kézre Homérosz régi, lapos, fehér márvány dombolművét vésték a falba, jobb kézre a soknyelvű Biblia szegi magasra mind a hét fejét, amott távolabb a Romanceiro hídjára merezgeti nyakát néhány más korcsképződmény, a Védák és a Nibelung ének társaságában. Ez a csodálatos építmény azonban végül is örökre befejezetlen marad. A sajtó, ez az óriás gépezet megszakítás nélkül szivattyúzza magába a társadalom szellemi életnedvét, és okádja műve számára az új építőanyagot. Az egész emberiség ott áll az épület állványon. Minden szellem kőművesnek szegődött. Még a legszerényebbike is betöm egy-egy lyukat, lerak egy-egy követ. Még Retief de la Breton is kapja magát, hoz egy puttony ócska vakolatot. Retief de la Breton 1734-től 1806-ig élt, gyenge tehetségű, de igen termékeny francia író. Naponta új meg új réteg kerül a régi fölé. Az írók eredeti és egyéni hozzájárulásától függetlenül a közösség is részt vállal a munkában. A 18. század ajándéka az enciklopédia, a forradalomé a monitor. Igen, ez az építmény is vég nélküli csigavonalban növekszik és tornyosul a magasba. Itt is vagyon nyelveknek zavarodása. Itt is szünet nélkül tevékenykedik, itt is fáradhatatlanul küszködik, itt is nekibúsultan vetélkedik az egész emberiség. Menedék ez, amely azért ígértetett meg az értelemnek, hogy el ne merüljön az új özönvízben, a barbárság áradatában. Az emberiség második bábeli tornya ez.